Szeretném felolvasni azt az ige szakaszt, amely ennek a mai estének a alapigéje, és egy kicsit kibővítve a kijelölt rész. Az apostolok cselekedetei könyvből olvasok egy szakaszt a 17. fejezetből, a 16. verstől a fejezet végéig. Pál Athénban. Miközben Pál Athénban várta őket, tudnilik Szilászt és Timóteust, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van báványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztóikus filozófus is vitatkozott vele. Némelyek ezt kérdezték: mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták: úgy látszik, hogy idegen istenek hirdetője, mivel Jézus és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle: megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt írva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint a hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták: majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopagita Dionísziosz is, és egy Damarisz nevű asszony is, és velük együtt mások. Ez Istenünk igéje. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az Új Szövetség 5. könyve nyílik meg most előttünk, ezen a nagyon gazdag napnak a végén, ezen a mai estén. És ennek az 5. könyvnek, az apostolok cselekedetei könyvnek is, azt hiszem, hogy a szíve közepéből részlet. Hiszen annak lehetünk most a felolvasott szakaszt kapcsán úgy lelkileg szemtanúi, hogy miként indult el az evangélium világhódító útjára. Azt látjuk, hogy Krisztus evangéliuma miután adatott a megígért drága pünkösdi lélek, hirtelen életet keltett 3000 embernek a szívében a korábbi 500 tanítványhoz képest, és aztán elkezdett terjeszkedni minden üldözéssel szembe menve. Jeruzsálemben, aztán Samáriában, délen vagy északon, aztán átlépett a szokásos palesztinai határokon, meghódította a damaszkuszi vidékeket, és aztán megy tovább Kis-Ázsia, aztán a klasszikus Európa keleti része, a Görögföld, aztán megy tovább. az új szövetség 5. könyvének szíve közepe ez, hiszen azt látjuk, hogy ami szűkebb értelemben vett európai földünkre, hogy lép a Krisztus ugye? Annak lehetünk most lelkileg szemtanúi, hogy hogyan születtek első európai keresztény testvéreink, és az ő szívükben hogyan született a hit. Ami itt Athénban elhangzik, ami történik, és ahogy történik, önmagán messze túlmutató esemény meggyőződésem szerint. És ha közelebbről megvizsgáljuk majd ezt a történést, ezt az esemény sort, akkor azt vehetjük észre, hogy tulajdonképpen az evangélium legalapvetőbb mozgását láthatjuk. Az, hogy Isten bűnből hogyan gyógyít ki, bálványoktól hogyan szabadít meg, és hogyan kezd valami egészen újat az ő szent lelkével emberek egy kis csoportjában. Miközben történetileg arról van szó, hogy valakor a Krisztus utáni 50-es években, ott 49 és 52 között, miközben Pál a második missziós útjára indul, ez esetben itt Szilásszal, aztán a később csatlakozott Timóteussal, és miután Filippit meglátogatták meg Tesszalonikát, hogyan jön Pál maga tovább Athénban, végül is tulajdonképpen ennek lehetünk szemtanúi, magának az evangélium működésének, egészen a hit alapjait érintő kérdésekről lesz szó. Én arra hívom kedves testvéreket, hogy három kameraállásból, püspök úr használta már ezt a kifejezést ma, hogy három kameraállásból nézzük meg ezt a történetet. Az első, próbáljuk úgy szemlélni ezt az esemény sort, hogy kicsit olyan felülnézetből, madártávlatból, ahogy talán csak az Úristen láthatja, ezt mi csak feltételezhetjük, hogy láthatja, de mint egy térképet néznénk kicsit felülről nézve, mi is történik itt? Hát ami történik, az egy elképesztő dolog. Ugyanis az ókori Európában voltak igazi fellegvárnak, szellemi fellegvárnak számító városok. Nem vagyok ugyan történész, de valahogy így értettem meg a Bibliát kísérő kortörténészeknek a tanítását, hogy először is volt Róma. Azt lehetne mondani, hogy ez a hatalom fellegvára volt. Róma azt képviselte, hogy a mi kezünkben van a hatalom, mi vagyunk a potenciál, mi döntünk mindenről. Róma azt hiszem, hogy szimbolikus jelképe lehetne az ókori világ, ókori Európának olyan szempontból, hogy a hatalom városa. Korintus, egy másik ilyen szellemi fellegvár, a rossz értelemben vett szabad elvűség, a rossz értelemben vett liberalizmusnak, mert van jó értelemben véve szabad elvűség is, a rossz értelemben vett liberalizmusnak egy fellegvára volt. Az volt egy jelszava Korintusnak, hogy mi, az ember, a görög ember, annyira szabadok vagyunk, hogy mi határozzuk meg, hogy mi jó és mi rossz. Mi azt teszünk, amit akarunk. Ez a szabados erkölcsiség fellegvára. És a harmadik ókori fellegvár Athén volt. És talán ki is találják a testvérek, a Rómához a hatalmat kötjük, a Korintushoz ezt a szabad elvűséget, akkor azt hiszem, hogy Athén a bölcselet, az emberi bölcsesség fellegvára volt. Mindhárom fellegvár olyan falakból építkezik, ami nem látszik, de nagyon érzékelhető. És mindhárom város körül lévő szellemi fal ugyanabból a nyersanyagból épül, az emberi gőgösségből. Más a kötőanyag, Rómában, Korintusban, meg Athénban is, más a kötőanyag, de az alapkő az ugyanaz. Az emberi gőg építette, hatalmas falakat láthatunk. És amikor elérkezik az evangélium ügye európai földre, Filippi, Tesszalonika után, most Athénhoz, akkor higgyük el, kedves testvérek, hogy valami olyasmit láthatunk így felülnézetből, hogy hát itt most át kell törni egy olyan falat, amihez képest az a jerikói kettős fal, amit Józsué látott, az csak egy ilyen kis kerti sövény. Ez egy olyan masszív, ez egy olyan kemény fal, ami az emberi gőgből felépült sajátságos bölcselet és becsvágy, hogy ez szinte emberi erővel átüthetetlen. És az első jó hír számomra legalábbis, és ezt hagyadjam tovább lelkesen, itt jön. Mert a jó hír az, hogy azt látjuk a történetben, hogy mégis, ha nem is leomlik, de egy rés nyílik ezen az athéni fellegvár falon. Mert Krisztus lelke, az evangélium ereje átüti, beszivárog, és elkezdi a maga győztes munkáját végezni. Igaz, statisztikailag létszámát tekintve nem olyan nagy számokkal operálva, de valami megroppan a Bölcs Aténban. Ezen a falon egy résnyi nyílás nyílik, behatol a győzelmes evangélium ezen a falon. És ez jó hír. Nem tudom, kedves testvérek, hogy itt a jelenlévők közül ki hogy érzi magát a magunk aktuális élethelyzetében. Milyen falakat látunk? Mi az, ami most hozzánk legközelebb? Talán most is, amikor itt vagyunk, vagy amikor majd hazamegyünk, tudjuk róla, hogy na ez és ez a dolog, hát ez olyan kemény fal, mint az a Atént körül ölelő becsvágyból, gőkből épített fal, amihez képest Jerikó smafú, csak kis kerti sövény. És én szerintem áthatolhatatlan. Gyanítom, hogy többen hordozunk ilyen képet a következő napokról vagy hetekre nézve. Szembe kell néznem valamivel, ami számomra átüthetetlen, lehetetlen, meghódíthatatlan fal. A jó hír, hogy, és ez nekem is jó hír, bevallom személyesen, hogy ahogy tudják a testvérek bizonyára kívülről, ami embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Nem tudom, hogy milyen ilyen előttünk álló fellegvárok, meghódíthatatlan tűnő falak vannak. Lehet, hogy némelyikünk fejében ilyesmi forog, hogy hát az unokám, a gyermekem, a feleségem, vagy a férjem hitre jutása. Hát már ezóta, ezen dolgozok már régóta, de hát hiába. Nem hónapok, lehet, hogy évek óta. Hát szerintem ez egy lehetetlen helyzet. Ezen a falon senki nem fog átütni. Nem ígéretek semmit, de azt mondhatom, ezt a történetet látva, hogy ha Isten akarja, neki van ereje. És hiszem, hogy meg akarja, és ha ott adott helyen lehetséges, és meg is fogja tenni azt a csodát, hogy rés nyílik azon a falon. De hogy ne menjünk nagyon messzire, maradjon mindenki csak a saját szívénél, mert szerintem egy ilyen vetülete is van a dolognak. Testvérem, te a magad szívében találtál már ilyen makacs falakat? Van-e neked olyan visszatérő élményed saját magadra nézve, hogy ez az átkozott hitetlenség, ezek a makacs kishitű gondolatok, ezek a Krisztushoz méltatlan érzések, amikkel úgy újra és újra találkozok. Ez mikor fog ledőlni? Ezen át fog tudni hatolni az én Uram valaha is? El fogja érni az énemnek azt a részét, ami ezen belül van? Nekem is kérdés, és nekem is jó hír. Át fogja tudni törni. Higgyünk benne. Mert ha volt lehetetlen feladat, akkor az evangélium aténi ostroma. És mégis ez megtörtént. Behatolt a győztes Krisztus evangéliumod Aténba. Még egy érdekesség így felülnézetből a történetre nézve. Szerintem, ha kiadta volna nekünk az Úristen, hogy így ahányan vagyunk, hát mégiscsak egy ilyenfajta munkakör. Nos, az asztalokhoz oszoljunk szét, vegyünk elő minden segédkönyvet, és tervezzük meg, hogy az evangéliumot hogy juttassuk be Aténba. Szerintem mi nem tudtuk volna kitalálni, vagy ha kellett volna egy embert keresni, hogy na kit szalajtjunk neki Aténnak. Ne botránkozzanak meg a testvérek, mert a legnagyobb tisztelettel és szeretettel mondom, de valószínűleg nem Pált választottuk volna. Pál apostol egy olyan ember volt, aki saját őszinte vallomásai alapján az ő leveleiből és az apostolok cselekedetei leírásából úgy tűnik, hogy egy nagyon tökéletlen ember volt. Sok olyan megnyilvánulása van, amely valahogy azt jelzi, hogy a klasszikus ilyen személyiség típusok szerint az a bizonyos ilyen kolerikus, ilyen gyorsan megmondó másokat, kicsit úgy talán túl gyorsan így maga véleményével lesöprő ember. Az derül ki a saját vallomása alapján, hogy egy olyan ember volt, aki nap mint nap küzdött, aki egy tövis hordozott az életében, a sátán angyalával birkózott naponta, aki saját bevallása szerint egyedül Krisztus kegyelméből él, akiről az is kiderül az ő leveleiből, hogy nem volt feltétlenül egy jó szónok. Péter apostol mondja róla, hogy olvassátok Pál leveleit, bár van néhány nehezen érthető dolog benne. És a korintusiak úgy nem is nagyon tartották apostolnak. Valószínűleg azért, mert talán a megjelenése, vagy a megszólalása nem volt olyan lenyűgöző, mint egy görög rétoré. Szóval lehet, hogy mi nem Pált választottuk volna. De Isten igen. És számomra éppen ez a különleges, hogy kiválaszt egy ilyen tökéletlen, de áldott nagyszerű embert, mint Pál, és ő rajta keresztül töri át ezt az Atént körülvevő szellemi falat. És ez azért jó hír, kedves testvérem, nekem is, meg neked is, mert az előbb említett benned, vagy a ránk váró falakat tekintve, ne gondold azt, hogy oda, a te helyzetedbe mást vár az Isten, mint téged. Szerintem sokan vagyunk úgy, hogy általában azt szoktuk gondolni, gyülekezeti megújulás, családi élet megújulása, hitbeli megújulása kapcsán, hogy hát, bárcsak a Kánc Péter püspök úr lenne itt közöttünk, bárcsak Szeverényi János tisztelendő lenne itt közöttünk, és most még lehetne minden itt lévő szereplőt mondani, vagy bárcsak a Garádi Péter lenne közöttünk, vagy bárcsak, és most lehetne itt más neveket is mondani, vagy Billy Graham lenne közöttünk, mert Istennek bizonyára az én helyemen, hogy falakat törjön át, itt egy tökéletesebb misszionáriusra van szüksége. És számomra olyan jó hír, hogy az Isten erre azt mondja nekünk, hogy hát, nézd meg ezt a Saulból lett Pált. Ő egyáltalán nem volt tökéletes. És ott, abban a helyzetben, én őt akartam használni. És abban a helyzetben, amiben meg te vagy, téged foglak használni. Nincs más emberem, te vagy ott. Lehet, hogy egy tökéletesebbet kérnél, kívánnál, logikusabb lenne, de téged fog, és engem fog. Azt hiszem, ez a jó hír. És zárásként ehhez az első felülről való nézet, rápillantása, még egy gondolat. Tudom, nagyon gyarló a gondolat, de hát a előadásban is látták a testvérek, hogy azért bennem is van jócskán ilyen gyarló gondolat. Én amikor a történetet először olvastam, akkor kicsit úgy lebígyett az ám széle, mert a végén ugye azt olvassuk, hogy hát volt ez a Dionysius, meg volt ez a előkelő asszony, aki szintén a nagy tanácsnak a tagja volt, a görög városi tanács tagja volt, meg néhányan. Vagyis, ha summázhatnánk, hogy ez a missziós akció hogy sikerült, akkor már bocsánat, de az első ösztönös ilyen summa az, hogy hát nem túl jól, 5-6-an tértek meg, hát de kár, nem volt sikeres. Beszélek Tesszalonikába, kicsit másképp működött a dolog. Egyébként én hallottam már sok olyan prédikációt, meg olvastam, akik ezen felbuzdulva egyenesen azt merik állítani, hogy talán nem is jól hirdette evangélium Aténban, nem is jól hirdette Pál az evangéliumot Aténban. De ennek nincs nyoma a Szentírásban, hogy ő követette volna el hibát. Egyszerűen így adatott. Nyilván az a tény a nyitottságán vagy zárt szívűségén múlt. De aztán az jutott eszembe, hogy ha ezt a bizonyos Dionysius megkérdezte volna valaki, hogy mondta, te sajnálod, hogy Aténban ilyen kevesen tértek meg? Ő valószínűleg nem értette volna a kérdést. Mert neki most a világot jelentette ez. És nekem meggyőződésem, hogy a tékozló fiút lakomával ünneplő, és az elveszett drachma megtalálását ünneppel ünneplő, és az elveszett bárány pedig újongva ünneplő főpásztorunk is, ennek a 4-5 embernek is nagyon örült. Úgyhogy ne csapjanak be minket a kis számok, a saját életünkben, a saját gyülekezetünkben, a saját missziói munkálkodásunkban se csapjanak be. És hogy átérezzük ezt, jöjjön most egy következő kameraállás, nézzük Dionysius oldaláról ezt az egészet. Nagyon érdekesnek találtam, bevallom, életemben először voltam kénytelen elmélyedni ebbe a bibliai szakaszba. Lukács leírása, ugye ő hozzá kötődik a Új Szövetség 5. könyve. Lukács nagyon pontosan írja le az általa írt evangéliumban, ezt már megszoktuk. Orvostudós, meg egy kicsit művész, úgyhogy szereti a szavakat, a jól megformált mondatokat. Szóval pontosan leírja, hogy milyen helyzettel találkozik ott Pál apostol. És megtudjuk, hogy ez az epikúreus és a sztóikus filozófia által áthatott város volt. Bevallom, amikor én még nem értem el ebbe a történetbe, akkor arra gondoltam, hogy ez nyilván Pál számára nagyon idegen lehetett, mert biztos valami nagyon ilyen világi gondolkodásmódú, olyan nagyon látványosan nem keresztény filozófiát meg életet jelenti ez. De egy nagyon érdekes dolgot találtam. Tessenek elképzelni, az ember utána néz, hogy ez a Pál előtt 300 évvel született filozófiai iskola, ez a stoa, a sztoicizmus, amelynek egyébként olyan nagyszerű követői voltak, mint Seneca, vagy a később uralkodó Marcus Aurelius. Ez a filozófia, ez a jó erkölcsösség filozófiája volt. Négy ilyen jellemző kulcsszava ez volt, életbölcsesség, és ezt ők nem az elvont eszmék bölcsességét, hanem a hétköznapi élet, jó döntés képességét, ilyen értelemben bölcsességét értették. Keresd a bölcsességet, önuralom, ne engedd a ösztöneidet csak úgy szabadon. Ember vagy, korlátok között éld meg azt, amit megérsz. Légy tekintettel a másikra, önuralom. Igazságosság, Seneca volt például az, aki felhívta a figyelmet a rabszolgatartás ellen szólt. És bátorság, kurázsi, a hétköznapi kihívásoktól kezdve egészen a különleges dolgokig. Ezek a sztoikusok keresték ezeket, és tanították ezeket, és ők maguk is ezt próbálták megélni. Nem tudom, sikerül-e így megfogalmaznom. Azzal furcsa helyzettel állunk elő, hogy amikor most elképzeljük ezt a régi aténiakat, meg ott ezt a Dionysius is, aki az Areopágoszon hallgatja Pálnak a bizonyságtételét, akkor most is direkt karikírozom így ki, akkor nagyon jó erkölcsös állampolgárokat látunk. És ezért volt nehéz őket megtérésre hívni. Sokkal könnyebb nyilvánvaló bűnben és azt a bűnös életet már bánó, szélsőséges helyzetben lévő embereket megtérésre hívni. Rábírni arra, hogy fogadják el Krisztusban a kegyelmet. Szerintem a legnehezebb terep a missziót tekintve. Azok az emberek, akik magukról tudják, hogy derék, jó, erkölcsös emberek. Akik egész életükben így igyekeztek jó állampolgárként élni. Miért kell nekem Krisztus? Mi az, hogy én megtérésre szoruló bűnös vagyok? Azt hiszem ismerős valamennyiünk számára. Én, mint lelkész, ezzel sokszor találkozom. Sokkal könnyebben megtér a bajban lévő, a lelki vagy testi bajban megtört ember, sokkal könnyebben megtér a nyilvánvaló bűnös. A legtöbb közömbösséget azt hiszem, hogy ettől a sztoától kapjuk, a sztoicizmusnak ettől a felfogásától. Hát én jó ember vagyok. Egész életemben így éltem. Ebben van ez a bizonyos Dionysius is. És amit most mondok, testvérek, ez az én fantáziám, de igyekeztem olyan biblikus és kortörténeti alapokra állni, amikor így fantáziálok róla. Vajon ő hogy hallgatta Pált, meg a Krisztus evangéliumát? És engem ez nagyon izgat ez a kérdés, hogy hát, ha ő az Areopágosznak a tagja volt, és így élt, akkor ő neki milyen hiánya volt? Tudnék, milyen hiányra kapott választ a Jézusról szóló evangéliumban? Tudni kell talán, hogy ez a bizonyos Areopágosz, én ezt néhány éve tudtam meg, a jó pap holt itt tanul, a rossz meg azután is szokták mondani, hogy hát ez nem egy hely volt, hát ez nem egy tér volt, hogy ki volt táblázva, vagy Areopágosz, mint hogy nem tudom én, Béla király tér, hanem ez az Aténnek a nagy tanácsa volt. Ez kicsit hasonlít a jeruzsálemi nagy tanácsra. Valószínűleg 100 tagja volt, és nem volt mindegyik filozófus, de mindegyik filozófiában nagyon jártas volt, és nem volt mindegyik sztoikus filozófus, némelyik epikúreus, de ők hasonlóak voltak, csak kicsit szélsőségesebbek voltak az epikúreusok, de nagyjából rész ennek az iskolának az elve hatotta át ezt a nagy tanácsot. És ezek az emberek dönthettek akár élet-halál fölött is. Mielőtt Pál odament volna, előtte néhány száz évvel egy ilyen nagy tanács ítélte halálra Szókratészt. Érdekes, amikor Pál odamegy, és ott megszólal, elkezdi hirdetni az evangéliumot, ő ezt valószínűleg tudja. A vád, hogy idegen isteneket hirdetsz, Szókratészt is azért vitték a Areopágoszra, idegen tanítást hozol ide. Tehát egy nagy tanács, a város krémje, köztiszteletben álló, erkölcsös, valószínűleg módos emberek. Dionysius is ilyen. Neki milyen hiánya van? Hát egy körülbeli kis görög gyerekre ránézett az apja vagy anyja, és mondjuk azon kellett gondolkodni, hogy mit kívánok neked, milyen ember légy, ha felnősz. Lehet, hogy sokan azt mondták, hogy hát mintha abból a 100-ból az egy, az a Dionysius, így szoktuk látni Atén utcáin. Na, egy olyan ember légy, aki egy celeb, nem a rossz értelemben véve, hanem hát aki mindig úgy felnéz, és tudja, hogy ő megcsinálta. Hát egy ilyen embernek milyen hiánya lehet? csak fantáziálok. Nekem az a gyanúm, hogy ő azt élte át, a sztoikus filozófiára építve eddig életét, meg a sokféle eddigi sajátos görögistent figyelve, hogy a jót azt valhatjuk, taníthatjuk is, de sokszor nem tudjuk megtenni. Pál apostol beszél erről a Római Levél 7. fejezetében, hogy tudom én, de valahogy nem tudom megtenni. Nekem az a gyanú, hogy ez a Dionysius azzal szembesült, hogy hiába hiszem ennek a sztoicizmusnak az alapjait, gyakorlom, tanítom, tudom, hogy mi a jó, de lehet, hogy nem tudom ránevelni a saját gyerekemet. Vagy tudom, hogy mi a jó, de én magam nem tudom megtenni. Ki ad nekem ahhoz erőt, hogy tudjam tenni azt a bizonyos jót, amire vágyom? Erre hall erről a Jézusról, akiben maga a jóság testesült meg. Akiről valószínűleg Pál, Lukács csak röviden jelzi, hogy az evangéliumot, Jézus evangéliumát hirdette, feltehetjük, hogy ezt is mondja róla. Ő belőle erő árad. Aki az ő tanítványa, annak ereje van, ereje lehet, lehetősége tényleg megtenni a jót. Aztán milyen hiánya lehetett még ennek a Dionysiusnak? Nagyon érdekes dolog. Amikor utána néztem, izgalommal találtam rá, tessenek elképzelni a sztoikus filozófiának egy nagyon érdekes elve, hogy azt gondolták, hogy ezt a világot hát valami össze kell, hogy tartsa. Ezek a bölcs emberek néhány évszázad alatt sokáig spekulálva rájöttek arra, hogy valami okozati összefüggése kell, hogy legyen a világnak, a világot ezt a széthullástól valami össze kell, hogy tartsa. És azt gondolták, hogy ez egy titokzatos háló, ami összetartja ezt a világot, értelmet ad ennek a világnak, ami a összetartó gerince, értelme a világnak. Én kell, hogy legyen. És sem tudni, hogy nevezték ezt. Azt mondták, hogy ez a logosz. Azt mondják, hogy János evangélistát azért ihlette néhány évtizeddel később a Szentlélek úgy, hogy úgy kezdje a maga evangéliumát, hogy a logosz, az ige, mert ez görögül az ige, ez a logosz testé lett, mert János nagyon jól tudta, hogy a korának filozófia hagyománya éppen ezt keresi, ezt a világot összetartó erőt, a világ értelmét. Csak úgy fantáziálok, de az jut eszembe, ez a Dionysius sokat szenvedett amiatt, hogy rendben van, erkölcsös vagyok, jó módú vagyok, a 100 fős parlament tagja vagyok, mindent megcsináltam, de nem találom, valahogy nem találom a világnak az értelmét, az életnek az értelmét. Vajon hol van? És egyszer csak hall talán arról, Pál még lehet, hogy nem mondta úgy ki, mint János, de hall arról, hogy hát a világnak az értelme jött el hozzánk ebben a Jézusban. Ez nem egy elvont elv. Ez nem valami leírható ilyen tételsor a világ értelme. Hanem ott találjuk abban a személyben, akit Krisztusnak neveznek ebben a názáreti ácsfiában. Talán, fantáziálok, talán Dionysius azt is átérte, hogy a sztoicizmus számára a jelen meg az e világ volt fontos. Ők nem tudtak mit kezdeni a más világgal. De hát egy gondolkodó ember előbb vagy utóbb szembesülnie kell, hogy szembesüljön azzal, hogy az élet valahogy több kell, hogy legyen, mint amit látunk, nem? Az nem létezik, hogy valaki egyszer csak, amikor meghal és eltemetjük, akkor így vége, hogy ez lehetetlen. Valószínűleg Dionysius szenvedett abban, hogy én csak azt értem, ami itt van, de kell, hogy legyen valami tovább. De hogy van tovább? Van tovább? És ez csak hallja pártól, hogy igen, van valaki, aki öltett, amit még soha senki ezen a világon, és nem is fog, legyőzte a halált. Valószínűleg erre felkapta a fejét Dionysius. És még egy utolsó dolog. Azt hiszem, hogy egy becsületesen gondolkodó ember volt, akkor azt is világosan látta, hogy ebben a zaklatott világban kell, hogy legyen számonkérés. Hogy amikor nem sikerül a jó szerint élni, azért kell, hogy jöjjön valami számonkérés. Vagyis, hogy van ítélet is. Hogy az nem létezik, hogy a sok bűn büntetlenül marad. És egyszer csak hallja Pál apostol ige hirdetésében, igen, lesz nap. Amikor az általatok még egy előre ismeretlen Isten rendelt egy szemét, éppen ez a férfi a Krisztusban, ő fog ítéletet tartani. Vajon mit gondolt ez a derék, sztoán felnevelkedett, egyébként mindent elért ember? Ki fog engem megmenteni a saját vétkeim alól? Hol találok erre megoldást? És azt hiszem, hogy itt ért el oda, hogy nincs más megoldás, ez a Krisztushoz kell menekülni. Hát, ha ő benne van ez a bizonyos logosz, hát, ha ő benne ott van
az ítélet elől való menekülés, ami benne ott van valahogy, az élet folytatása, vagyis a feltámadás, akkor hát akkor bolond lennék nem hozzá menni. És ő jelentkezett Pálnál. Úgy döntött, hogy elhagyja a maga bálványait, pedig szép számmal voltak, gyönyörűen faragott szobrok. Ott hagyja a maga szellemi bálványát is. A saját bölcsességét imádta valószínűleg istenségként addig. És azt mondta, hogy mindent egy lapra teszek fel. Erre a Pál által hirdetett Krisztusra. Gyönyörű számomra ez a lehetőség, hogy van a történetek egy ilyen személyes része. Nagyon kevés, de a néhány közül egy új életet kezdett. Kérdéseire kapott választ. És egy harmadik, hogyha a harmadik kameraállásból nézzük ezt a történetet, néztük úgy felülről, Athéna fellegvár, elesik, Krisztus meghódítja egy Pálon keresztül. Ha néztük Dionysus felül, hogy ő neki milyen kérdéseire adott valószínűleg választ ez az evangélium, akkor nézzük meg egy kicsit a misszionárius felől, Pál apostol felől nézve. Az első, ami számomra lenyűgöző, hogy mennyire igaz az, amit egy másik helyen mond az apostol, hogy zsidónak zsidó, görögének görögé lettem. Hogy a Krisztus evangéliumának misszionárius igyekszik így tenni. Ami drága úrunk, hányszor így tett, hogy a körülötte lévőknek úgy beszélt, olyan szemléltető példákat mondott, amit épp ott azon a galilei domboldalon látott. Éppen az érő vetése utalva, vagy a halászokra utalva, vagy a égmadaraira, vagy a mezővirágai utalva, mindig alkalmazta azt, ami éppen voltak. Úgy beszélt azoknak, az ő nyelvükön, akik ezt beszél. És Pál ezt akarja utánozni. Ott Athénban is egyébként szokásos stratégiája volt, nyilván a zsinagógákba megy. Bár nem olvassuk, de feltételezhetően azért, hogy azt hirdesse, amit máshol is. Nézzétek, ti régóta várjátok nemzedékeken át a messiást. Én csak azt mondom nektek, már megjött. Itt van, ebben a Krisztusban megtaláljátok. És aztán ment a görögökhöz. Görögnek pedig göröggé lett. És az Areopágoszon szobrokra utal, tehát a görögök imádták a szépséget, a művészetet, költészetre utal, hogy megtalálja a nyelvüket. És mintha azt mondaná, hogy ti eddig úgy hallottátok ennek az ismeretlen Istennek az egyetemes kinyilatkoztatását, hogy mindnyájan hát tulajdonképpen benne vagyunk, tőle kaptunk életet, meg tőle van a ti bölcsességetek, művészeteket. De értsétek meg, hogy ez az Isten személyesen meg akarja ismertetni magát veletek. Úgyhogy hagyjátok azokat a nem beszélő, élettelen bálványokat. Keressétek ezt az ismeretlen, de megismerhető Istent abban a Krisztusban, akit én hirdetek nektek. Háborgott a lelke, ahogy Lukás leírja itt a 17. fejezetben, háborgott a lelke Pálnak, amikor látja ezt a sok bálványt. És valóban nem így van, az testvérek is átérzik ezt, hogy amikor látjuk embertársaink életében azt, hogy a gondviselő Isten helyett a szerencse istenségét imádják, a szerető Isten helyett a vakszerencsének köszönik meg azt, amit éppen átéltek vagy túléltek, és ha a bizalmat keltő és a sorsunkat a kezébe tartani akaró Isten helyett, hol mi asztalalt kopogásokkal, meg ilyen-olyan szokásokkal próbálják az emberek következő hetüket vagy hónapjukat biztosítani, az ember szíve úgy háborog, szinte Isten nevében, vagy Istent is átérezve, háborog a lelkünk. Az élő Istennek annyi mindent tett értünk, hogy ő helyette bálványokat imádni. A bálványok azok a kitalált istenségek, amelyek áldozatot követelnek, de viszont nem adnak semmit, meg előleg, meg főleg nem. A bálványok azok a kitalált istenségek, amelyek szertartásokat, szavakat követelnek, de ők maguk soha nem szólalnak meg. Pál más hirdet, a halott bálványok helyett az élő Istent, aki nem áldozatot követel, hanem először áldozatot hoz, értünk. És aki örömmel fogadja a szavainkat, de ezt megelőzően először megszólít, és szavával táplál minket. Megtérése hív, mert a megtérés nem más, mint ez, hogy az ember otthagyja a bálványait is az élő Istenhez, a Krisztushoz tér. Luther mondta egy helyen, hogy tulajdonképpen mindenkinek van Istene, mindenkinek az az Istene, amire a szívét úgy rácsüngeszti. Mindenkinek van, kell, hogy legyen ilyen. És tulajdonképpen a megtérés az, amikor az ember rájön arra, hogy én eddig nem Krisztusra csüngesztettem úgy rá az életemet, hanem valami másra. Saját bölcsességemre, hatalmamra, tanulmányaimra, sajátosságomra, vagy szó szerint más báványokra. És a megtérés az, amikor az ember erre rádöbben, és ott hagyva a báványait, az élő Krisztusra akarja rácsüngeszteni a szívét, kifejezi ezt a készségét. És egy utolsó gondolatsor, még mindig Pált látva és nézve. Meggyőződésem szerint Pál azért választotta az élő Isten, Krisztus Urunk lelke, hogy menjen, hódítsa meg Atént, és hogy hitelesen szóljon a báványokból a megtéréshez, Krisztushoz való megtérése, mert Pál is megtért a maga báványaitól. Ezt nem szoktuk kimondani, én is óvatosan mondom ki, de tulajdonképpen Pál személyében egy olyan embert láthatunk, aki életének egy pontján erre rájött, hogy neki is volt olyan eltorzult Isten képe, amit ő eddig tudatlanul imádott, és amelyből meg kellett térnie. Lehet, hogy furcsán hangzik, és lehet, hogy némely dogmatikus professzorom meg is cibálná a pajeszomat emiatt, hogy azért ne keverjük itt össze a dolgokat, úgyhogy inkább idézőjelben mondom, hogy Pálnak is megvoltak maga báványa. Természetesen ő az Úr Ószövetségi igéjén nőtt fel, mint kis zsidó, hittanos gyerek és farizeusként nyilván ezt tanulta, az Ószövetség igéit. De gondoljunk csak bele, hogy amikor először találkozunk vele, és erről is szó volt ott Apcsán 8-ban, meg előtte, akkor nem azt látjuk, hogy Pál tulajdonképpen egy eltorzult, nem az igazi élőisten arcát szereti és szolgálja. A maga zsidó hagyományában akkor ugyanis nem csak az Ószövetség igéit, hanem az azt körülvevő misnát és talmudot is tanulták, és egy szintre emelték. És eltorzult képpel gondolkodtak Istenről. Hogy mi volt Pál báványa? Gondoljunk csak bele, ő azt gondolta, hogy az élő Isten annak örül, ha ő kicsiket, nagyokat, nőket és gyerekeket rabláncra fűzve citál bíróságok elé. Saulként ezt tette. Jézus neve miatt ő ezt tette. És azzal a elképzeléssel, hogy az Isten ilyen. Ezt tetszik neki. Hát nem egy idézőjelben, nem pogány értelemben, de egy bálvány, tudnilik, egy eltorzult istenkép. Nem az élő Isten arcát látta és szolgálta. És ugyanúgy, amikor eleve elvetette azt a lehetőséget, hogy Jézusban maga az Isten lett emberé, mert ő valóban az Isten fia. Azért vetették el ezt a lehetőséget, mert azt gondolták, hogy a seregek ura a Szent Isten. Hát neki semmi köze nem lehet, ami poros életünkhöz, verejtékünkhöz, vérünkhöz, szenvedésünkhöz. Hát ő nem láthat halált, nem lehet megcsúfítva egy kereszten, mint egy meggyalázott, vagy pesztelenül. Nem feltételezt az élő Istenről, hogy ő lehet ilyen. Bizonyos értelemben, ha nem is klasszikus, de neki is megvolt a maga báványa, egy torz istenkép, amiből meg kellett térnie. És amikor találkozik az élő Krisztussal, akkor ez hull le az ő szeméről. Azt hiszem, hogy amikor ott tetszenek emlékezni, amikor megvakul a találkozás nyomán, és új életre kell, akkor azt írja Lukács róla, hogy mintha valami pikkelyes lenne a szeméről. Az addigi bálványt látó ember helyett, az igaz Isten arcát kezdi el látni. Az az érdekes, izgalmas szerintem Pál személyében, hogy amikor ő megtér, nem lesz más maga a személyiség típusa, meg a talentumai. Csak ahogy él, amerre fordul, ami felé igyekszik, az lesz végre olyan helyére zökkent, olyan igazi. Egy gyors példát hagyd mondjak erre, amikor én teológus voltam, akkor hát hallottunk itt már töltött tollakról, meg töltő tollakról. Hát amikor én teológus voltam, akkor az talán már evidensebb volt, de az, hogy számítógép, hát az messze nem volt, még könyvtárban volt néhány nagy monitorú számítógép, viszont gépelve kellett leadni a dolgozatainkat. És én azt vettem észre, hogy rengeteg időm elmegy a gépeléssel, úgyhogy megkértem akkor még mennyasszonyomként ismert későbbi feleségemet, hogy mivel ő tudta 10 ujjas vak gépelést, tanítson meg. Megtanított. És ennek ugye az a lényege, hogy az ember nem is kell, hogy nézze a monitort, sőt, igazából még a billentyűzetet se kell, hogy nézze, hanem azt kell nézni, amit másolok. Na hát, amikor megtanultam fél év alatt, mellesleg azzal nem számoltam, hogy ezután mindenkinek a dolgozatát nekem kellett gépelnie, de mindesetre, amikor már birtokomba volt ez a tudomány, lementem a könyvtárba, és hát ügyeltem arra, hogy kicsit más is lássa, odaültem a monitorére, bekapcsoltam szövegszerkesztőt, és nagyon látványosan elkezdtem írni beadandó szeminárium dolgozatot úgy, hogy rá se néztem a képernyőre, meg a billentyűzetre, csak azt, amit másolni kellett. És egy 20 perc elteltével felnéztem a képernyőre, és talán sejtik a testvérek, hogy egy tökéletes, értelmetlen sorok egész halmazát láttam. És akkor azon gondolkoztam, hogy hát mit csináltam rosszul? Hát én pontosan úgy mozgattam minden ujjamat, olyan sorrendben, ahogy én azt megtanultam. Ebbe biztos, hogy nem volt hiba. Akkor mit csináltam rosszul? És talán tetszenek sejteni, egyetlen egy aprócska hibát vétettem. Amikor letettem a klaviatúrára a kezemet, akkor a jobb mutató ujjamat nem a J betűre tettem, hanem egyel arrébb. Pontosan úgy csináltam mindent, ahogy kell, de mivel az origó, ami körül forog az ember csuklója, meg a másik ponton is, mivel az nem a helyén volt, ezért tökéletes értelmetlenséget írtam. Én azt hiszem, hogy a megtérés az, amikor ezt a középpontot, ami körül forog minden, váltjuk, és azt mondjuk, hogy akkor legyen ez a J. Az én Jézusomnak a betűje. És azt hiszem, hogy amikor Pál megtér, akkor az történik vele, hogy minden az, ami benne volt, kraft, személyisége, lelkesedése, most már értelmes sorokat kezd írni. Mert helyén van a közepe. Nem tudom, testvérem, neked van-e báványod? Nyilván nem valami kimondott ilyen asztórát, vagy hasonló nevű régi isten, de van esetleg úgy, hogy azon kapod magad az élő Isten, akit szeretsz, imádsz, talán ő nem is olyan pontosan, amilyennek eddig gondoltad. Engedem-e, magamnak is mondom, engedjük-e, hogy ő újra és újra egyre teljesebben megismertesse magát. Egy záró példát hagyd mondjak, nem érek vissza a testvérek figyelmével. Max Lucado, nagyon szeretem, amerikai író, szerző. Ő mondja egyszer, hogy Jézus gyakran beskatujázzuk. És mond egy példát, író-olvasó találkozóra ment egy kisvárosba, a megadott könyvesboltba, egy órával hamarabb érkezett, és hát lehet, hogy szerénytelennek tűnik, de mégis kíváncsi volt, hogy abban a könyvesboltban megvan neki az ő könyvei, úgyhogy hátra ment a megfelelő betűhöz. És épp azt látta, hogy egy idősebb hölgy az ő könyveit nézegeti. Hát úgy csinált, mintha véletlenül, de úgy mellé szegődött a néninek, és hát csak nem állta meg is, hogy szóba legyen vele, és a beszélgetés egy pontján megemlítette, hogy hát ő lenne a szerző. És ekkor érte a meglepetés, azt mondja, hogy a hölgy megfordította a könyvet, a hátulján általában ott van egy portré ugye a szerzőről. Ennél a könyvnél ez egy 15 évvel ezelőtti fotó volt, hogy megnézte a fotót, ránézett megint a fotóra, és azt mondta, nem ön az. És azt mondja, de én vagyok, egy korábbi kép. Nem, Max Lucado ilyen, minden könyvén ez van. És nem hitte el a néni, hogy ő az. És azt a végén azon gondolkodott, hogy személyigazolványt vesz elő, vagy... És utána jött rá, hogy sokszor, olykor, mi hívők is korrekcióra szorulunk, mert talán hallottunk, megtudtunk valamit Jézusról, és engedjük őt beszorulni abba a skatujába, abba a szerepbe. És nem engedjük meg, hogy ő élő módon, az ő személyének, szívének újabb és újabb titkát, vonását, szándékait frissen átadja nekünk, megismertesse önmagát velünk. Ilyen értelemben, időzőjelben, amikor vannak báványaink, amiből megtérésre, korrekcióra van szükség. És tényleg egy utolsó példa van úgy, hogy nekünk keresztényként a mi aténunkban úgy kell újra és újra visszatérnünk a mi Krisztusunkhoz, hogy azon kell kapnunk magunkat, hogy ő már több mindent akart meghódítani belőlünk, mint eddig mi engedtük és akartuk. Én legalábbis úgy éltem meg az életemben, hogy akadnak mérföldkövek, amikor az ember arra jön rá, hogy ide még nem engedtem be. Tehát most eljött az idő, hogy az életemnek ebbe a területébe engedjem be őt. Eddig nem akartam mindent rá csüngeszteni, ráhagyni, rábízni. Lehet, hogy arra kér, hogy ezt az életterületemet is. Balikó Zoli bácsi volt pécsi lelkész, mondta egyszer, még segédlelkész koromban mesélte, hogy képzeljem, hogy járt. Elment családot látogatni, meg volt beszélve, hogy megy. Le is ült, leültették az előszobába, negyed óra eltelt, sütikínálás, beszélgetés, elindultám, negyed óra múlva felpattant a család, és azt mondták, hogy nagyon kínos, elnézés, de a középső gyerekére el kell menni, ott van az oviba, de várjon a lelkész úr, mindjárt jönnek vissza. És elmentek. Zoli bácsi meg ott maradt, és hát azt gondolta, se baj, kicsit kivárom. Tehát közben ki kellett volna menni a mosdóba, úgyhogy felállt, megkeresse a mosdót, benyitott az egyik ajtón, zárva. másik ajtó, az is zárva. Az összes ajtót kipróbálta, mindig zárva volt. És akkor döbbent rá, hogy behívták, leültették, de előtte mindent bezártak gondosan. Véletlenül se nyisson be sehová. És akkor Zoli bácsi nem kárhoztatással folytatta, hanem csak annyit mondott, hogy tudod, Zoltikám, arra jöttem rá, hogy néha mi is ezt csináljuk Istennel. Azt mondjuk, hogy drága vendégem, itt vagy, de bocs, azt a szobát azért még bezárom. Talán ez a páli jelenlét, aténi hódítás, bálványokból megtérés, kicsit ezt is eszünkbe juttatja, hogy vajon melyik az az újabb szoba, amit most arra kérem, Urunk, hallatlan szeretetével, erejével, hogy mi azt kinyissuk. Kívánom, hogy bármelyik kameraállásból is majd újra gondoljuk ezt a történetet. Az történjen, ami ott a régen. Az evangélium tüze ír újra a mi életünket, és újítson minket.